Bázisugrás, védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadiipar bázisán fontos. Bázisugrás a Spirit FM-en.
Kedves hallgatóink, a következő műsort felvételről hallják. A felvétel készítésének ideje 2022. február 3-a. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez itt a Bázisugrás, amelyben a mai napon is természetesen honvédelmi kérdésekről fogunk beszélgetni, de és sajnos ezt el kell mondjam, hogy túl sok vidámság talán ebben a mai beszélgetésben nem lesz, hiszen egy nagyon komoly konfliktus lesz a legfőbb téma. Itt van már a stúdióban állandó vendégünk, Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos. Jó napot kívánok, kormánybiztos úr! És a mai másik beszélgető társam professzor dr. Resperger István ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet katonai tanszékének vezetője, biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ha lehet, akkor az ezredes urat fogom majd a megszólításban, vagy a tanár urat alkalmazni, amelyiket gondolja. És hát azért mondtam, hogy nem lesz ma vidámság, mert megmondom őszintén, én ma egy picit aggódok saját magamért is, a szeretteimért is, hiszen a határainktól nem messze Ukrajna-Oroszország konfliktus. A legprofánabb kérdés, és bocsánat, hogy ezzel kezdem, aggódjak én most magamért is a szeretteimért?
Mielőtt bárki aggódna, azt tudjuk javasolni, hogy mindenki vegyen egy mély levegőt. Leginkább a politikusoknak tudjuk ezt üzenni, és nem Magyarországon, hanem itt a Európa szerte, illetve a régió szerte. Rendkívül sok olyan nyilatkozat hangzik el politikai vezetőktől, amelyiknek vagy tény alapja nincs, vagy egyáltalán katonai vélemény sincs mögötte, illetve leginkább csak egy ilyen PR fogás a megnyilvánulásuk. Tehát szerintem érdemes azt végignézni, hogy milyen olyan információk alapján kell egy politikai vezetésnek döntést hozni, ami alapján hitelesen tud megszólalni, és nem enged se egy tömegpszichózisnak, se, már elnézést kérek, de egy média nyomásnak, se egy hisztéria keltésnek. Tehát szerintem ebből a szempontból érdemes megnézni, hogy mi zajlik jelen pillanatban ebben a konfliktusban, és akkor helyre tudjuk tenni azokat a nyilatkozatokat, amiket sajnos vezető nagyhatalmak első embereitől is elhangoznak itt az elmúlt időszakban.
Tanár úr, azt mondta a kormánybiztos úr, hogy érdemes megnézni, hogy tulajdonképpen mi is zajlik itt most. Ugye mi az újságolvasó emberek annyit látunk, hogy itt most már hosszú hetek óta történnek dolgok, és minthogyha úgy megmerevednének az álláspontok. Mi most a helyzet valójában Oroszország-Ukrajna viszonyában?
Sajnos én is kell, hogy csatlakozzak kormánybiztos úrhoz, ugye válságkezelést is tanítunk az egyetemen, a válság görbén most fölfelé haladunk, pontosan fölfele nyomják azok a személyek, vezetők, politikai vezetők, akiknek pont mérsékelni kellene ezt a helyzetet. Ugye ebbe a helyzetben én nekem az a csodálatos, hogy Zelenszkij, az ukrán elnök a leghiggadtabb, aki elmondta, hogy 3 éve is, 2 éve is, meg 1 éve is pont ugyanennyi csapat állomásozott a ukrán határ mellett, ugyanúgy a Krimfélszigetet militarizálta Oroszország, ugyanúgy a Donetsk-Luhanszki medencében, ahol közel 14 ezer ember halt már meg a konfliktusban, 15 ezer szakadárt segítettek az orosz csapatok. Ugye ez a konfliktus elég hosszú ideje tart ebben a térségben, mi ezt egy befagyott konfliktusnak látjuk. Az az orosz haderő, ami jelenleg felsorakozott Belorussziától egészen a Krím félszigetig, ez egy jelentős haderő, de akkora aggodalomra nem kellene, hogy okot adjon, hiszen normális katonai elemzéseket nem láttunk róla. Ugye közel 1200 harckocsit, 1800 tüzérségi eszközt, ezek között 300 sorozatvetőt vontak össze, 330 harcászati repülőgép települt a körzetben, ez nem mind az ukrán határ mellett van. Ez a létszám körülbelül a 145 ezer főre tehető, ami megegyezik az ukrán szárazföldi erők létszámával. Viszont itt elővenném azért a médiát. BBC, New York Times sorra teszi közzé a műholdas felvételeket arról, hogy ott vannak az orosz csapatok. Én nem látnám, hogy harcászati helyzetben lennének, hogy támadásra készülnek. Tábori telephelyeken állnak a harcjárművek. évek. Ha jól megnézzük a műhold felvételeket katonai elemzésből, az is látható, hogy nem minden sátort üzemeltetnek, fele állomány van ott, akik gyakorlaton vesznek részt. Nem látjuk mögöttük a logisztikai felkészülést, hogy több száz kilométeres mély hadműveletekre készülnének. Vannak fokozatok ugye egy haderőben, amit látni kellene, hogyha én nagy háborúra készülök, akkor a repülőtereket, a légteret lezárom, különböző logisztikai repülő bombákat, minden egyebet előkészítek. A másik fontos érve, amit szintén bedobott a nyugati média, hogy vérszállítmányokat visznek az oroszok a frontra, illetve a tábori kórházakat telepítik. Az ukrán védelmi minisztérium cáfolta, hogy nem igaz. Jelenleg Oroszország is, bár ugye vakcina nagyhatalom, csak 50%-ban oltott, a kórházakban küzdenek az orvosok, cáfolták a vérszállítmányokat az ukránok titkosszolgálati megfigyelésekre alapozva, illetve kérték, hogy ne feszültséget keltsenek ebben a térségben. Tehát jelen pillanatban egy patthelyzet van, amiben egyre inkább a politikai nyilatkozatok kerültek előtérbe, és fokozzák ezt a konfliktusnak a válság görbén az emelkedését.
Mi lehet ennek az oka? Miért jó a nyugati médiának azt, hogy kvázi egy ilyen, nem mondom a hetsz kampány szót, mert nyilván az erős lenne, de egy ilyen furcsa kommunikációs folyamatot folytasson.
Ha kicsit viccesre fognám a választ, akkor azt mondhatnám, hogy a magyar kormány szemben néhány más európai vezető nagyhatalommal az értesüléseit nem a CNN-ből szerzi. De kevésbé vicces sajnos a szituáció, amit a számunkra okot ad a komolyabb nyilatkozatokra. Azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban ez nem csak egy elszigetelt jelenség, a Nyugat-Európa elkényelmesedett, a NATO tagállamok elkényelmesedtek, nem voltak valódi harcászati helyzetben a nyugati társadalmak, és szegregálódott a katonaságuk a társadalmon belül, és a politikai vezetés elvált egyszerűen a katonai világtól. Hiába van minden országban honvédelmi minisztérium, hiába kéne, hogy integráns része legyen a katonai vezetésnek és a védelemnek az általános politikai közbeszédnek. Afganisztánban lehetett a legjobban látni azt az űrzavart, hogy a politikai vezetés és a katonai vezetés nem beszél egy nyelvet bizonyos NATO nagyhatalmak esetében. Ezért teljesen más politikai értékelés jön ki a nap végén, mint amit a katonák javasolnak. Magyarországon mi erről beszélünk immár 6-7 éve, hogy ez egy vállalhatatlan, felelőtlen helyzet, pláne egy olyan egyébként a világtörténelemben konfliktusoknak kitett régióban, mint ahol mi is tartózkodunk. Muszáj érteni a katonáknak a nyelvezetét, muszáj érteni az ő gondolkodásukat, integráns része kell, hogy legyen a politikai vezetésnek, és az ő világuk integráns része kell, hogy legyen a civil életnek is. És éppen ezért Magyarország sokkal nyugodtabb jelen pillanatban ebben a konfliktus helyzetben, mint néhány akár minket körbevevő ország, vagy akár erre a régióra hatással bíró nagyhatalom. Teljesen más a mi helyzetértékelésünk, és azt látjuk, hogy a lehető legrosszabb lépés, ami történik, hogyha félbeszakadnak a megbeszélések. Tehát muszáj, nem tart ott a konfliktus, hogy emberéletekkel fenyegetőzünk, nem tart ott a konfliktus, hogy bárki édesanyjának a fájdalmával fenyegetőzünk. Az egész kezd egy kicsit hasonlítani a homokozóban a gyerekeknek az emberkedéséhez egymással, és sajnos ebből a szempontból viszont azt látjuk, hogy ez a típusú nyomás, ahogy professzor úr is mondta, az eszkaláció irányába hat, és a nap végén egyszerűen a politikai döntéshozók beleszorulhatnak egy olyan lépéskényszerbe, amit ma egyébként még egyikük sem hiszel, hogy realitássá válhat.
Egyébként, amit mondott, annak a populárisságnak az egyik jele talán, de majd kijavítanak, ha rosszul mondom, hogy Ukrajnában a többször is világbajnok ökölvívó Klicskó bejelentette, hogy bevonul katonának. Hát szerintem lehet, hogy ő volt a legjobb ökölvívó a világon, de nem biztos, hogy pont rá van szüksége azért az ukrán hadseregnek.
Nyilván Klicskó már régóta nem ökölvívó, hanem politikus. Nyilván próbálja magát egy pontosan ismerjük, egy macsó társadalomban eladni. Szerintem ő lesz az utolsó, aki a frontvonalra kimegy, sokkal jobban érdekli inkább a hatalom és a hatalom megszerzése, mint a valós harcászati helyzet. De hát a katonai oldalról ezeket nem először és nem utoljára látunk ilyen politikusokat. Nyugalommal kezeljük az ő jelenlétüket.
Tanár, én nagyon sokat olvasok arról, hogy tulajdonképpen ez nem is egy orosz-ukrán konfliktus, hanem egy orosz-amerikai konfliktus, és még olyat is olvastam, hogy Kína is így úgy benne van, bár látszólag csöndben van. Tegyen rendet a fejünkben, mi az igazság?
Hát igen, ez a konfliktus, nekem nagyon szeretem a természetet. Van Norvégiában egy Kierag nevezetű szikla, ahol egy 5 tonnás kőtön beszorult két hegy közé. Ezt nagyon szeretik a turisták. Szerintem Ukrajna pont ugyanebben a helyzetben van, hogy a két nagy hatalom, a NATO és Oroszország közé beszorult. Egyrészt Oroszországtól nem tud elválni, a nyugat pedig nem tudja befogadni. Ugye a konfliktusnak az alap kérdése az a biztonsággal függ össze, hogy a biztonság ugye a világban egy és oszthatatlan kell, hogy legyen. Senki nem növelhetné a saját biztonságát úgy, hogy a másikat veszélyezteti. Ha visszamegyünk 91-ben, amikor Ukrajna kivált ugye a Szovjetunióból, akkor volt egy megállapodás, atomfegyvermentes, semleges hatalomként lesz a két nagy hatalom között. Most, ha megnézzük ugye a politikai, katonai döntéseket, hogy milyen eszkaláció irányába vitte el, hogy az oroszok fenyegetve érzik magukat, akkor nagyon jól látszik, hogy a fegyverszállításokkal, a NATO odatelepülésével, a NATO békepartnerségi programjával, kiképző programjával Oroszország nyilván megfogalmaz kételyeket, és ugye valamivel válaszol rá. A két nagyhatalom ugye korábban a hidegháború időszakában úgynevezett proxy háborúkban, azaz helyettesítő háborúkban élte ki magát, egy arab-izraeli konfliktusban, vagy egy irak-iráni konfliktusban, egyik az egyik felet, a másik felet támogatta. Itt viszont nagyon szeretnék ugye mind a ketten a saját hatalmi övezetükben tartani Ukrajnát. Oroszország egy védő pajzsnak tekinti egész a Baltikumtól le Azerbajdzsánig, a Kaukázusig, az ott levő országokat, tehát nekik szüksége van egy védő pajzsra. Amerika viszont nem tudjuk milyen megfontolásból sokkal inkább szeretne ebbe az irányba előre menni és siettetni. Én visszautalnék még a 2008-as grúz-orosz konfliktusra is, akkor is egy elsietett, túlzott, belső problémákkal küzdő országot szerettünk volna a NATO-ba integrálni, de ez egy orosz érdek szférában volt, amire Oroszország fegyveres erővel reagált.
Ja, ebben a kérdésben azért érdemes felhozni az elmúlt éveknek egy vitáját, mert talán a hallgatók is új megvilágításba tudják helyezni, hogy mi volt a magyar kormány álláspontja. De évek óta napirenden volt Ukrajna lehetséges NATO csatlakozása, ahol nekünk két álláspontunk volt, ebből az első hangzott el a sajtóban azért, mert már az elsőre sem tudott senki se világos választ adni nekünk. Ugye Ukrajna területén magyar állampolgárok élnek, a magyar állampolgárok sui generis NATO tagállam állampolgárainak minősülnek, akiknek az alapvető emberi jogai nincsenek szavatolva. Tehát nem egészen értettük, hogy hogy kerül szóba egy olyan országnak a csatlakozása, ahol egyébként a létezésük jogán védelmet kapó, vagy kötelezően védelmet biztosítandó állampolgáraink számára egyébként alapvető humanitárius jogok nincsenek biztosítva, sőt, kifejezett támadások érik őket, sőt, kifejezett titkosszolgálati akciókat láttunk a konfliktus generálásra, ami az ő egzisztenciájukat veszélyeztette. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy olyan vörös vonal, amit hogyha most komolyan vesszük azt, amit legutóbb éppen az amerikai elnök nyilatkozott a Szent Küldetés az ötös cikkely tekintetében, az ötös cikkely ezekre a magyar állampolgárokra ugyanúgy kéne, hogy vonatkozzon a mi felfogásunk szerint, hiszen egy NATO tagállamnak az állampolgárai, akik jelen pillanatban ott élnek Ukrajna területén. A másik kérdés az egy katonapolitikai kérdés volt, az, ott már el se jutottunk a nyilvánosságig azzal a kérdéssel. Ugye az egyetlen kérdés, amit föltettünk folyamatosan a NATO partner országainknak, hogy nyilatkozzanak már nekünk arról, hogy van-e bárki a NATO-n belül, aki szavatolni tudja a következő évtizedekben, hogy nem lesz orosz barát ukrán kormány megválasztva demokratikus körülmények között. Mert amennyiben ezt nem tudják szavatolni, akkor nem egészen értjük, hogy Ukrajnát hogyan tudjuk a NATO-ba beemelni, és megnyitni az összes titkos adatbázisunkat, az összes információs rendszerünket, vezetés-irányítási rendszerünket, miközben Ukrajnában lehetséges fizikai lehetőség van arra, hogy orosz barát kormány kerüljön megválasztásra, és akkor valójában mi is fog itt történni. Most erre évek óta nem kapunk világos választ, sőt, a katonai vezetők egyértelműen a mi oldalunkra álltak ebben a kérdésben, és azt mondták, hogy számukra is egy horror, szóba se kerülhet Ukrajnának se a rövid, se a középtávon lévő NATO csatlakozása, és azt látjuk, hogy bizonyos országokban a politikai vonal az elválik a katonai véleménytől. Nem, hogy elválik, homlok egyenes, szembe megy. Tehát az egész eszkalációja a konfliktusnak, az sokkal régebbre nyúlik egyébként vissza, mint ahogy ezt most látjuk a mai híradásokból. Ami számunkra is, ahogy a professzor úr is mondta, a figyelemre méltó és ami óvatosságra int, hogy ez az eszkaláció, ez viszont egyre gyorsul. Tehát ez most már még korábban egy-két év alatt kerültek bizonyos sakkfigurák a táblára. Most azt látjuk, hogy órák alatt alakulnak ki az újabb és újabb helyzetek.
Uh-huh. Ugye én 1970-ben születtem, rengeteg orosz-amerikai vagy orosz-NATO konfliktust láttam már, olvastam róla. Ez a mostani, ez más egy kicsit, mint az eddig megszokottak? Tehát el lehet különíteni?
Igen, én úgy gondolom, hogy két területen mindenképp. Egyrészt a válságkezelés módszerében korábban sokkal lassabban született meg egy döntés egy katonai beavatkozásra vagy bármire, sokkal szebben végigjártuk a lépcsőfokokat. Ha belegondolunk, hogy régen a NATO külön összehívta a politikai vezetőit, az országok vezetőit, a védelmi minisztériumoknak a vezetőit, majd utána orosz-ukrán, orosz-NATO közös tanácsban próbálták megoldani a problémákat. Ezek a lépcsőfokok most mind kimaradtak. Januárban volt rá utalás, hogy esetleg majd a NATO csúcsra meghívják az oroszokat, hogy elmondhassák az aggájaikat. Ezek nem történtek meg. A másik fontos, hogy a válságkezelés mellett ugye Oroszország kialakított egy úgynevezett Gerasimov doktrinát, vagy hibrid hadviselést, amikor próbálnak minden katonai akciójukat legalább négy rész diplomáciai, gazdasági, kiber, média, információs hadviseléssel elfedni. Így nyomultak be ugye a Krimfélszigetre és a Donyecki Luhansk medencébe, ahol az ő meglátásaik szerint nem orosz katonák vannak, hanem kicsi zöld emberkék, akik szabadságon vannak. De emellett azt is el kell mondani, hogy az orosz haderő is jelentősen átalakult. Minden nagyobb parancsnokuk megfordult a szíriai hadszíntéren, a pilótáik 90%-a élesbevetéseken volt, és most már nem azt a pufajkás orosz katonát látjuk, hanem a modern, felszerelt, jól megfizetett, a társadalomba jól integrált és megbecsült katonát, aki az országáért képes küzdeni, és nagyon modern fegyverrendszereket kezdtek el modernizálni. Nyilván a gazdasági képességükből adódóan nem mindent tudtak megoldani, de ez egy jelentős és nagyon komoly haderő, aki képes majd különleges műveletekre, képes kiberműveletekre, az ukrán vezetési rendszert pillanatok alatt le fogja bontani, illetve abba gondoljunk bele, hogy vajon hol képezték az ukrán katonai nemzetbiztonsági vezetésnek a részét Oroszországban. Az orosz penetráció, azaz behatolás Ukrajnába a legeslegnagyobb ezen a kontinensen, tehát nem lehetünk biztosak abba, hogy azok az ukrán alakulatok, azok az ukrán hírszerzők azt fogják csinálni, amit mondjuk szeretnének.
Kormánybiztos, kicsit engem az is aggaszt, hogy mi magyarok mit tehetünk egy ilyen helyzetben? Tehát tétlen szemlélők kell, hogy legyünk, vagy azért vannak valamik a kezünkben?
Sok visszajelzést kapok nyugati kollégáimtól, akik egyértelműen megköszönték és elismerték a magyar kormánynak és a magyar miniszterelnöknek a bátor kiállását, hiszen a katonai oldal egyértelműen a párbeszédben látja a jelen pillanatban a lépéssorozatot, amit végre kell hajtani. Tehát nincs ma az a helyzet, hogy tudnánk állni a tárgyalóasztaltól, nem szabad felállni a tárgyalóasztaltól, és ezt egyetlen egy európai vezető volt, aki úgymond bemerte vállalni, hogy szembe menve egyébként egy média nyomással, egy hisztériával, és egyébként a mi köreinkben is jól tapasztalható hibrid nyomással szembe, bevállalta azt, hogy elmegy, átmegy és beszél az oroszokkal, nyilván előtte egyeztetett a szövetségesekkel, tehát betartotta a kötelező szabályokat. Ma ez a lépés, ez sokkal többet jelentett minden más politikai nyilatkozatnál, ami elhangzott az elmúlt egy hétben. Tehát, és ezzel kapcsolatban én magam se vártam, hogy mennyi pozitív visszajelzést kapok Nyugat-Európából NATO szövetséges katonai vezetőktől, vagy biztonságpolitikával foglalkozó emberektől.
Ez a folyamat egyébként felgyorsíthatja, illetve ez a konfliktus felgyorsíthatja a védelmi beruházási működő folyamatainkat?
Ugye egy műhelytitkot el kell, hogy áruljak. 2016-ban, amikor nekiálltunk a magyar haderő fejlesztésnek, az nem egy egyszerűen légből kapott történet volt, hiszen akkor már a mi katonai elemzőink előrevetítették egy nagyon komoly régióban kialakuló konfliktusnak a lehetőségét. 2015-16-ban a katonai elemzőink két területre vetítettek előre konfliktust, ez az egyik, ahol most zajlik, és nagyjából az évtized végére várták, 2030-ra. Ez, professzor úr talán megengedi, hogy eláruljam, ez a 18-19-re, már 25-26-ra nézett ki ez a konfliktus, és ma itt tartunk 21 vége, 22 elején, amikor realitássá válik. Tehát még mi se gondoltuk azt, hogy ez ennyire gyorsan fog eszkalálódni ez a konfliktus, még mi is azt gondoltuk, hogy van időnk. A 16-ban elindított haderőfejlesztésben azt kell tudni, hogy a napokban átadtuk, a hadrendbe állítottuk az első nagyobb programját, ugye a helikoptereknek a könnyű szerkezetes helikoptereknek a hadrendbe állítása történt meg. 16-ban fogalmazódott meg a projekt, hogy szükségünk van erre a típusú képességre, 22 elején álltak hadrendbe. Az azt jelenti, hogy 6 év. 6 év rendkívül gyors egyébként, ha nézzük a többi NATO tagállamot, tehát 6 év, általában 5-6 év, amíg egy bejelentett tendertől egy szerződés kötésig eljutnak. Nálunk egy koncepció megfogalmazásától jutottunk el 6 év alatt a hadrendbe állításig. Tehát extrém gyors a mi haderőfejlesztésünk, és ezt a minősítést, ezt az elismerést meg is kaptuk egyébként a NATO-ban. De ha azt nézem, hogy milyen gyorsan eszkalálódik a konfliktus, hát a sokkolóan lassú a 6 év. Tehát 16 óta készülünk arra, hogy a magyar embereket meg kell védenünk. Nyilván nehéz erről beszélni, mert a katonai elemzések mindig egyfajta preventív előrejelzések, tehát a politikai osztálynak az a feladata, hogy elkerülje azokat a konfliktusokat, megelőzze, amiket a katonai jelentések tartalmaznak. Ne engedje a tömeghisztériát kialakulni, ne engedje a nyomást, a média nyomást kialakulni, ne engedjen olyan területeket megnyitni egyébként, ami más hatalmaknak érdekébe állhat kifejezetten egy informális nyomás okozásban. De a 6 év visszanézve, most már talán megértik a honfitársaink, hogy miért mondjuk, hogy ez az ország ügye, ez össznemzeti ügy, a magyar haderőfejlesztés, miért össznemzeti ügy, hogy jobban ismerjük meg a katonáink gondolkodását, hogy jobban tiszteljük, hogy tényleg mi áll amögött, amikor ők az esküjükben az életüket teszik fel azért, hogy megvédik a többi magyar állampolgárt, hogy ez nem lehet szegregáltan néhány családnak a feladata ebben az országban, sőt néhány megyé, mert egyébként, amikor elemezzük a helyzetet, azt látjuk, hogy vannak olyan megyeink, országrészeink, amelyik elfelejtették azt, hogy a honvédelem ügye az egy országos ügy, és ebből egyébként nem árt, ha budapestiek elgondolkodnak, mert budapestiek messze számarányok alatt veszik ki a részüket a magyar honvédelem ügyéből. Hát annyit tudok jelenteni a rádióhallgatóknak, hogy haladunk időarányosan, aggodalomra nincs sok, jönnek be a haditechnikai eszközeink, a parancsnoksága újra húzta a magyar honvédséget, az új doktrinák szerinti kiképzések zajlanak. Jelen pillanatban azzal a fenyegetettséggel és azzal a lehetőséggel, amit a katonai elemzőink elől vizionálnak, ma meg tudunk vívni minden konfliktust itt az ország megvédésének a tekintetében. Nem tudjuk, hogy hova eszkalálódik a történet, tehát itt szorosan együtt kell tudni dolgozni a politikai vezetésnek és a katonai vezetésnek, és a politikai vezetésnek egyetlen egy célja lehet, hogy hűtse a hangulatot, hűtse vissza, és ne engedje a konfliktust odáig fejlődni, hogy a tárgyaló asztal mellől föláll bárki is.
Azt hiszem, hogy nagyon sokat tudnánk még beszélni, és szerintem fogunk mi, de most lejárt a műsoridő. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és azért az a legjobb hír, amit az elején mondtak, hogy nem tartunk egyelőre ott, hogy nekünk aggódnunk kelljen, és nem kell félnünk attól, hogy a magyar anyáknak magyar fiaikat kell a hadszíntére küldeni. Ez nekem mindenféleképpen egy megnyugtató volt. Maroth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos úr és Resperger István ezredes úr, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet katonai tanszékének vezetője, biztonság politikai szakértő. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és folytassuk legközelebb. A kedves hallgatóktól elköszönök, ez volt a Bázisugrás, viszonthallásra.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.